Jövő héten advent első vasárnapja lesz, ami azt jelenti, hogy valami új kezdődik. És ahhoz, hogy valami új kezdődjön, valaminek véget kell érni. Véget ért egy egyházi év, és ahogy egy egyházi év véget ér, úgy ér véget a Földön rendszerint minden. Véget ér a gyermekkor, az ifjúkor, véget érnek a diákévek, esetleg barátságok, szerelmek. Bizonyos családi kötelékek átminősülnek, véget érhetnek azonban nyomorúságok, próbatételek is, és véget ér a mi életünk is egyszer. Amikor pedig véget ér az életünk, akkor oda kell majd állnunk a Krisztus ítélő széke elé, azonban nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Énekes könyvünk egyik dicsérete tanít minket erre. 362. dicséretről van szó. Ébredjél fel, világ bűneidből, vetted fel magad alatt bűnből, melyet néked utolsó időkről magyarázott Jézus Krisztus bűnítéletéről. Nézzük meg soronként, bemutatom az első sort még egyszer. Ébredjél fel, világ bűneidből, most kérem énekelni. Ébredjél fel, világ bűneidből. Nagyon szépen szól, ismételjük meg még egyszer, lehet, hogy már egy kicsit lendültek. Ébredjél fel, világ bűneidből. Mutatom a második sort. Vetted fel magad alatt bűnbónak, vetted fel magad alatt bűnbónak. Az első és a második sor között egy olyan kapcsolatot lehet felfedezni, ami az új stílusú magyar népdalukra nagyon jellemző, a kvintváltás. Szinte ugyanúgy szól a két sor, csak fekvés különbséggel. Foglaljuk össze az első két sort. Ébredjél fel, nap! Ébredjél fel, világ bűneidből! Vedd fel meg magad alatt bűnből! Nagyon szép, mutatom tovább. Melyet néked utolsó időkről melyet rajta, melyet néked utolsó időkről magyarázott Jézus Krisztus ítéletéről.
Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből. A római levél 8. fejezetének 18. versétől a 25-ig eképpen.
Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiának megjelenését. A teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vetette alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alá vettette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgálatságából, Isten gyerekeinek dicsősége szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amely már láttunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor áldatossággal váljunk.
Hallottuk az írott igét, lélekben átcsendesedve imádkozzunk.
Uram Istenünk, mennyei édesatyánk, egész életünket. Letesszük előtte gondjainkat, betegségeinket, fájdalmainkat, félelmeinket, de letesszük terveinket, örömeinket és reményeinket is. Köszönjük, hogy előtte megállva mindenkel rakhatunk egy órára, amit cipeltünk idáig, hogy a te szemeddel nézhessünk magunkra, vizsgálhassuk meg törekvéseinket, tetteinket, gondolatainkat. Bocsáss meg, Urunk, hangulatunk gyors változását. Egyszer reménytelenül sötéten látjuk a jövőt, mert csak a híreket figyelünk, az újságokra, és téged kihagyunk a számításainkból. Máskor pedig jól teszünk több szálladunkra, és olyan ígéretesnek tűnik minden. Hiszünk önmagunkban, bízunk egymásban, egy-egy hangzatok szólamban, hiszünk bármiben, amiben hinni akarunk. Aztán csalódunk. Újra és újra. Urunk, látod, ilyenek vagyunk. Köszönjük, hogy te mégsem hagysz minket magunkra. Áldod, véd, mert szólítasz. Szólsz, hogy lássunk tovább az Úrunknál, lássunk tovább az újságok címoldalaim, tudósok prognózisaink. Köszönjük, hogy veled túláthatunk a síron is. A gyász a fájdalom sötétségében, és ott lehet a feltámadás reménysége. Köszönjük, hogy benned általad van a reménységünk. Köszönjük, hogy te ma is akarsz beszélni mindannyiunkkal. Kérünk segíts, hogy megérthessünk. Megérthessük szabad, és engedhessünk annak. Mert az jó. Nekünk jó. Áld meg együttlétünket, rád figyelésünket. Segíts, hogy a reménység követei lehessünk. Amen.
Amen. Énekeljük a 172. dicséretünket. Szűkölködünk nagy mértékben segedelemben. Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel. Az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, sem meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ezt pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott tesz szerint, de megelevenítetett tényleg szerint. Szeretett testvérek, nem tudom, hogy történelmi tanulmányainkban mennyire figyeltünk föl, vagy személyes tapasztalatainkban mennyire vettük észre, hogy a hanyatló hatalmak, a hanyatló kultúrák, azok mindig reménytelenséget szülnek. Ez így volt az ókorban is, azóta is. Bármilyen típusú volt a társadalmi berendezkedés. Hiszen, ha csak a nem túl régmúltra emlékszünk vissza, ha visszagondolunk arra, amire jó néhányan már emlékezhetünk, életkorunknál fogva, akkor eszünkbe juthatnak hangzatos, de utopisztikus elképzelések, ideológiák, és ezeknek a csődje, amiben ugyan sokan próbáltak hinni, de amik maguktól összeomlottak. És akkor mi van? Amikor egy-egy társadalmi berendezkedés hanyatlani kezd, vagy amikor egy nagyobb kultúra hanyatlani kezd, akkor mindig a reménytelenség erősödik. Vajon amikor szavazatokért az ígérgetés és annak versenye folyik, és utána jönnek a csalódások, jönnek a megszorítások, amikor úgy néz ki, hogy minden nagyon nagyszerű, és úgy lendülünk, és aztán kiderül a valóság, hogy nem abba az irányba lendülünk, és nem úgy, ahogy ezt sokan szerették volna hinni és látni, akkor mi van? Akkor úrrá lesz rajtunk a reménytelenség? Akkor jön a folyamatos panaszkodás, kétségbeesés? Vajon mit csinál a hívő ember? Mit csinálunk mi keresztényként ilyen helyzetben és ilyen világban? Amikor kilátástalannak tűnik a jövő, amikor ilyen csalódás, amikor ilyen aggodalom lesz, akkor mi mit teszünk? Amikor kicsit bénultnak látjuk a társadalmat, az embereket, akkor vajon hívő emberként mi mit mondunk? Mi is beállunk abba a kórusba, amelyik csak a csalódás hangját tudja megszólaltatni, és csak a reménytelenségről tud beszélni, csak kilátástalannak rajzolja meg a jövőt. Mi is beállunk abba a csapatba, amelyik hát úgyse tudunk semmit tenni, és valahol lebénultan szenvedjük mindezeket. Fölmerülhet a kérdés, hiszen az egyházi esztendő utolsó vasárnapján is vagyunk, honnan lehet reménység? Van-e reménység a reménytelenség idején? Lehet-e reménység ott, amikor a bennünket körülvevő világ inkább reménytelen jelzésekkel van felénk? Amikor nehezedik a megélhetés, amikor bizonytalan a munka, És amikor nagyon nehéz munkát szerezni, vajon akkor mit mond a hívő ember? Hogyan élünk, hogyan beszélünk, hogyan gondolkozunk, milyen példát adunk? Péter apostol levele, ahonnan az előbbi részletet hallottuk, már tulajdonképpen a Római Birodalomban is egy olyan korszakban szólalt meg, ami már a hanyatlás korszaka volt, még ha nem is mindenki vette ezt észre. Hiszen az emberek nagyrészt akkor szokták észrevenni, hogy egy-egy hatalom, egy-egy kultúra hanyatlik, amikor már majdnem összeomlott. Némelyek csak az összeomlás után veszik észre, mert álmaikban hisznek, de a szemüket nem nyitják ki. Péter apostol ilyen körülmények között élő gyülekezetnek írta levelét, és figyeljük meg, hogy a felolvasott bibliai részletünkben két vonulat szólal meg, de mind a kettő valamiben közös. Az egyik, a hívő ember mégis cselekszi a jót. Akkor is, ha ilyen, vagy hogyha olyan az adott társadalmi berendezkedés. Akkor is, hogyha a bennünket körülvevő világ és azok ígéretei, azok nem reálisak. Akkor is, ha emberileg néha eléggé kétségbejtőnek tűnik a helyzet, bár vannak közöttünk is sokan, akik sokkal nehezebb időket éltek meg háború környékén, vagy a háború utáni esztendőkben. Az apostol arról beszél és arra hívja a gyülekezetet, hogy a hívő ember cselekszi a jót, bármilyen is az őt körülvevő világ. Amik cselekedetek nem attól kell, hogy függjenek, hogy az adott világ, ami bennünket körülvesz, milyen, mit díjaz, mit nem, mire mond igent, mi az, ami szerinte nem fontos, hanem, mert ez a küldetésünk. És a jó cselekvése az önmagában misszió. Misszió, hogyha a reménytelenség idején reménységgel teszi az ember a jó. Hármas vonatkozást láthattunk itt, az egyik, ami inkább befelé, nem csak, de inkább befelé, a gyülekezet közössége felé hangzott, legyetek egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Igen, bármilyen is a bennünket körülvevő világ, és bármennyire néha farkas törvények kezdenek urrá lenni, vagy csak az egymás mocskolása folyik, bármennyire szana szétszakadoznak a körülöttünk élők, a keresztény ember és a gyülekezet az egyetértésre, az együttérzésre, a testvérszeretetre, a könyörületre, alázatra kapott küldetést. Azután cselekedjük hívő emberként, gyülekezetként a jót mindenki felé is, nem csak a gyülekezeten belül, hiszen így olvastuk, forduljon el a gonosztól, cselekedjen jót, keresse és kövesse a békességet. Egy olyan világban, amely világ nem ezen törvények szerint működik. A hívő ember, mert van reménysége, és ez a reménysége nem a bennünket körülvevő világ hanyatlása, vagy éppen előrehaladásától függ, mert van reménységünk, ezért tudja, akarja cselekedni a jót, gonosztól elfordulva, és ezért akarja követni a békességet. És a harmadik terület egyfajta kifelé fordulás is, nevezetesen, hogy ne fizessetek gonosszal a gonoszért, gyalázkodással a gyalázkodásért. Lehet, hogy ez a divat, lehet, hogy ez a sit, lehet, hogy emberileg pillanatnyilag rövid távon így előrébb lehet jutni, de a hívő embernek hosszú távú reménysége van, a gyülekezetnek hosszú távú reménysége van, ezért nem gonoszszal gonoszért cselekszik, ezért nem gyalázkodásra gyalázkodással válaszol. És akkor az apostol, mintha hallaná a gyülekezet hangját, azt írja, úgy folytatja, de ha mégis szenvedni kellene az igazságért, ha jó cselekedeteitek nem lenne elég bizonyságtétel, ha nem hirdetné elég egyértelműen, hogy van reménységetek, mégpedig az Úrban, nos, ha mégis kellene szenvedni az igazságért, mert hogy volt, és van ma is ilyen, és holnap után is lesz ilyen, de mégis reménységünk van, és mégis olyan reménységgel élhetünk, amit senki nem vehet el tőlünk. Nos, ha mégis szenvedni kellene, ha mégis úgy látnánk, hogy ez nem igazán működik, ebben a világban legalábbis rövid távon, mégis a túl hangosak, a vádaskodók, a gonoszok, a gyalázkodók jutnának előré, akkor emlékezzetek a ti uratokra, Krisztusra, aki szenvedett. És szenvedjétek el. Szenvedjük el azt, amit el kell ebből szenvedni, hogy tudnélik az igazságért talán mégis lenéznek egy időre, vagy talán megvetnek egy időre bennünket. Ha a körülmények olyanokká válnak, hogy úgy látjuk, hogy a jó cselekedetnek kicsi a haszna, gyenge a missziós értéke, mégsem változtathatunk a módszeren. Itt eszünkbe kell, hogy jusson az apostoli korban a zélóták szerepe. Azok, akik nagy buzgalommal, ők a jó ügyért harcolnak, és a fegyvert és az erőszakot is besorolták a jó ügyért való harcolás, egész pontosan az Isten ügyért való harcolás eszköztárába. Mégpedig a mindennapos eszköztárba. Kivéve az ellenállás jogát, ami ritkán történik, gondoljunk Bocskaira, nem ez a hívő ember és a gyülekezet útja. Ha mégis szenvedni kell, ha mégse úgy fogadja a világ, reménységből fakadó, megszentelt életünket és annak jó cselekedeteit, akkor is tudnunk kell, hogy ez a fajta szenvedés, idézelbe téve ezt a kifejezést, hogy szenvedés, ez a fajta szenvedés mégis új élet csiráját hordja magában. Mégis a jövő az itt van. Mert az Isten igéje az a mag, amely élet. Tudnunk kell, mert van Krisztusba vetett reménység. És tudnunk kell azt is, hogy emberi értelmet meghaladó megoldáshoz vezet, ha hitünk reménysége szerint élünk és szólunk. Ha reménységben vagyunk, és reménységből cselekszünk és szólunk, akkor is, amikor körülöttünk hanyatlik, vagy nehezebbé válik az élet. Amikor a körülmények nem ezt sugallják, amikor a társadalom letargiába süllyed, a hívő ember akkor is tudja, van minden emberi értelmet meghaladó megoldás is. Amikor emberileg nem látjuk reményteljesnek, akkor is van reménység. De ez a reménység már nem az emberből, nem a bölcsességünkből, hanem az Úrtól van. Ezért mondja az apostol, még ha, szeretném aláhúzni, ha szenvedni kellene is, boldogok vagytok. Ha az igazságért, ha az Úrért, ha az ő ügyéért kell megvetést, lenézést, megszólást, vagy valami mást elszenvedni. Az apostol nem egyszerűen azt írja, hát szenvedjétek el, hanem azt mondja, hogy boldogok vagytok. Mennyire sugárzik rajtunk ez a boldogság? Vagy mi is pillanatok alatt átveszünk a bennünket körülvevő társadalom háborgását, elkeseredését, reménytelenségét? Ha valóban boldogok vagyunk, mert van reménységünk, akkor nem kell félnünk fenyegetéseitől, nem kell megrettennünk, bátorít az apostol. De mindez csak akkor lehetséges, ha valóban igaz az, hogy az Urat tartjuk szentnek szívünkben. Ha valóban igaz az, amit tudunk nagyon jól, sokszor halljuk, Jézus szavát, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt tudjuk kívülről, de így hisszük. Hisszük mi, hogy az Úr kezében vagyunk. csak azt hisszük, hogy ki vagyunk szolgáltatva a pillanatnyi társadalmi ilyen-olyan változások, politikai vagy gazdasági nehézségek, hullámzások és mindenféle másnak. Ha ezeknek a kiszolgáltatottjai vagyunk, ha csak erre nézünk, akkor kétségbeesünk. Az Urat tartsátok szentnek szívetekben, vagyis annak, akit a mennyei Atya küldött, Jézust tartsunk hatalmasnak. És így érkezünk el felolvasott bibliai szakaszunk, amit mostanában olvashatunk, legfontosabb részéhez, ha számon kérik tőletek reménységeteket. Tudnék, ha így viselkedünk, ha reménytelennek látszó helyzetek közepette is van reménységünk, és ezért cselekesszük a jót, még hogyha ez bolondságnak tűnik is, vagy legalábbis nem valami könnyű karriernek, ha elszenvedjük, ha kell, az igazságért az elszenvedni valót, akkor előbb-utóbb megkérdezik, te miben bízol? Neked honnan van reménységed? Miért maradt meg a te boldogságod? Miért sugárzik a te arcod? Ahol sokan kétségbeesve és panaszkodva járnak, ahol emberek csak zúgolódni tudnak, ott, hogyha vannak reményteljes arcok, még egy szót nem szóltak, de meg fogják kérdezni. Előbb-utóbb meg fogják kérdezni. Hát észre szoktuk venni, hogyha valakinek az arca nagyon komor, csak nincs valami baj. És észre szoktuk venni, hogyha valaki nagyon vidám, na veled meg mi történt, hogy vajon hívő emberként mit vesznek észre rajtunk? Az apostol arra emlékeztette az akkori gyülekezetet is, és a mindenkorit, és bennünket is most erre hív, és erre bátorít az ige, hogy ha a reménység, az az Úrba vetett reménység, és ha mi reménység szerint élünk és szólunk, akkor előbb-utóbb számon kérik tőlünk reménységünket. Az apostol azt mondja, legyetek készen számot adni. Legyetek készen az ilyen helyzetben megszólalni. És itt megint a misszióhoz érkeztünk vissza. Korábban a cselekedetekről volt szó, hogy cselekedje a jót együttérző, testvérszerető, könyörületes szívvel, a jót munkálva, a békességet munkálva. Most pedig odaérkeztünk, hogy mindez a bizonyságtételre, a szóbeli bizonyságtételre fogja megteremteni az alkalmat. De akkor legyünk készen felelni. A kérdezők lehet, hogy érdektelenek, csak úgy odalökik a kérdést, lehet, hogy csipkedni fognak. Na te meg mit vigyorogsz itt, hát nem látod, milyen nehéz a helyzet. De emögött is ott van, még ha ez kicsit takarózás is, ott van egy érdeklődés. Lehet, hogy cinikus, aki kérdez és kíváncsiskodik. Lehet, hogy hatóság előtt kell számot adni. Gondoljunk majd vissza az apostoli kor vége felé elinduló keresztény üldözésekre. Hatóságok előtt kellett számot adni arról, hogy kit hisztek, ki az Úr, a császár vagy a Krisztus? Bárki is, és bárhol is, de meg fogják kérdezni. Amikor a külső körülmények kevésbé adnak okot arra, hogy reményteljesek legyenek az emberek, amikor egyre több elkeseredett, panaszkodó, zsörtölődő, háborgó ember van, azok között pillanatok alatt kitűnik, feltűnik az, aki komoly reménységgel rendelkezik. Mert másmilyen az arca, másképp áll az ügyekhez, a problémákhoz is. És akkor kérdezni fognak. Kérdezni fognak, mert izgatni fogja őket. A körülmények ellenére, amit hanyatló kultúrának neveztem, a körülmények ellenére neked honnan van reménységed? Hát te miben bízol? És itt az alkalom, hogy szóljunk. Elkezdi keresni reménységünk okát. Elkezdi keresni reménységünk alapját. Elkezdi őket érdekelni. vagy felszínesen, vagy nagyon komolyan, de érdekelni fogja őket. Vajon a mai Magyarországon a keresztény emberek mi, mennyi reménységet sugárzunk? Vagy mi is, a mi ábrázatunk is, a mi szavaink is, aszerint formálódnak, ahogy éppen a társadalmi közhangulat. Legyetek készen számot adni a bennetek élő reménységre, mert észre fogják venni, és előbb-utóbb érdekelni fogja őket. Érdekelni fogja őket, hogy mégis látod az élet reményét. Az életet reményteljesen. Mégis látod az életnek értelmét, látod a munkádnak értelmét. Előtted van perspektíva, mert mi nem nagyon látunk ilyet. Érdekelni fogja, honnan van neked reményteljes jövőképed. És ekkor lehet szólni, hiszen kérik, várják. Az előbb a római levélből olvastuk, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Vajon ilyen reményteljes Isten fia vagyunk mi ebben a világban? És végül az apostol még arra tanít, hogy hogyan valljuk meg hitünket és reménységünket. Vallástételünk jó lelkiismerettel legyen. Ebben a nagyon rövid kifejezésben foglalja össze a módot. Mit is jelenthet ez? Nyilvánvalóan nem azt, hogy fölényes legyen, kioktató legyen. Nem valami fajta beteges hívő magabiztosság vagy gőr legyen. Hiszen ezt taszítani fog. Hanem szelíd, őszinte, de Krisztusban bizakodó, felszabadító, bizalmatlanságot oszlató legyen ez a bizonyságtétel. Megnyerő legyen, kapcsolatépítő legyen. Jó lelkiismerettel fogalmazza az apostol. Amikor megkérdeznek, vagy amikor a beszélgetésben egyszerűen nem kérdésként jön, de föl van kínálva tálcán az alkalom, hogy megszólaljunk, és megszólaltassuk a keresztény reménységet, amely nem egyszerűen a pillanatoktól függ és aszerint hullámzik, hanem a megfeszített és föltámadott Krisztusban bízik, akkor merjünk jó lelkiismerettel szólni. És egy kicsit azt is észre kell venni, hogy valószínűleg nem csupán a megszokott egyházi fordulatokkal, nem csupán azokkal a kegyességi, egyébként nagyon helyes bibliai szavakkal, hanem egyszerűen a hétköznapi kifejezéseinkkel. Ott úgy, ahogy abban a helyzetben az leginkább jó, mert várja a világ. Szeretett testvérek, amikor lassan már a jövő évi költségvetést kezdi ki gondolni, mit miből fog kifizetni, amikor kezdjük lassan végig gondolni, hogy egy esztendő megint lepereg, az egyházi év utolsó vasárnapján már erre gondolhatunk. Amikor a holnap felé fordulunk, és hogyan lesz holnap, akkor legyünk készek megvallani. Van olyan reménységünk, ami nem egyszerűen attól függ, ami bennünket körülvesz. Ez az a többlet, amit a hívő ember és a gyülekezet adhat ennek a világnak. És ezt kell, hogy adjuk. A Heidelbergi K.T. első kérdés feleletével fejezem be, erre emlékeztetek. A kérdés ugye így hangzik, és nagyon érdemes végig gondolni, hogy a K.T. első kérdése mi? Nem tantételeket kérdez, hanem hogy mi értelme van az egész hitetnek. Hiszen így fogalmazták meg már közel fél ezer évvel ezelőtt az atyák Németföldön is, fogadták el a mi őseink is. Mi tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? A reménység belül kérdez, és majd azután sorolja fel a K.T. tételszerűen és ennek a reménységnek a tartalmát. De mit is válaszoltak rá? Az énekeskönyv végén ott van, ahol a mi atyánk hitvallás 10 parancsolat található, ha valakinek a KT már nem lenne a keze ügyében. Ott van a válasz. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok. Vagyis nem egyszerűen csak e világ függvénye, hanem az Úr tulajdona. Aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt, inkább szükséges, hogy minden az én boldogságomra szolgáljon. Ezért ő szent lelke által az örök élet felől engem biztosít, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ilyen hitünk van, amelyiknek ez a következménye és gyümölcse, hogy szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Vagy a kultúrák, a bennünket körülvevő világ ilyen-olyan hanyatlása, hullámzása, ígérgetése az, ami bennünket is elsőrenden meghatároz. A világ várja sóvárogva a reménységet. A reménységet hirdető és megélő embereket. Legyünk szív szerint hajlandók és készek hitünket megvallani. Reménységgel. Amen. A 255. dicséret, 255. dicséret első, valamint 7. és 8. versét feleljük először, mely igen jó az Úristen dicséret. Megszabadítottál és megőrzöl minket. hogy minden boldogságunkra kell, hogy szolgáljon, hogy az örök élet felől is biztonságban lehetünk, hogy felszabadítottál minket mindenféle földi emberi aggodalmaskodástól, hogy jó reménységgel neked élve éljünk, szolgáljunk ebben a világban. Bocsáss meg, Urunk, hogy bár tudjuk és hisszük mindezt, de nem mindig látszik meg életünkön, reménységünkön, örömünkön, hálánkon. Segíts, bátoríts meg vallani reménységünket szeliden, de határozottan, bölcsen és bátorítóan. E világ számára is érthető módon, hogy a kétségbe esett, aggodalmaskodó életek erőt, reményt meríthessenek. Hogy reménységünk megvallásával rád mutassunk, mert te vagy reménységünk. Segíts, hogy amikor hitünket megvalljuk, a körülmények ellenére és hitben és reménységben járunk, akkor áldássá lehessünk népünk, nemzetünk számára is. És könyörgünk, segíts, hogy betegek, gyászolók, az élet személyes problémáiban járók között, csalódott, reményvesztett fele barátaink között, ilyen reménységgel tudjunk járni az ő javukra, vigasztalásukra. És könyörgünk gyülekezetünk jövőjéért, hogy lássuk a jövőt, könyörgünk épületeink bővüléséért, hogy legyen elég tér a közösség életének. És könyörgünk, Urunk, örvendező, hitvalló reménységet sugárzó gyülekezeti életért, hogy a te áldásod rajtunk keresztül is áradhasson ebben a városban. Sok apja vára, dicsőségedre. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölkedjetek a reménységben a Szentlélek által. Amen.